28. Hatszáz drenai katona figyelte néma csendben, amikor a nadírok felnyalábolták a testet, gyengéden megfogták és kivitték a kapun, amelynek megvédésért annyit küzdött az öreg. Úrik lépett át utoljára a kapun. A törött kapuszár árnyékában megfordult, violaszín szeme végigpásztázta a falakon álló embereket. Amikor a bronz páncélos férfihez ért, felemelte a kezét, mintha üdvözölné, majd lassan rámutatott. Az üzenet világos. Először a legendás, utána a gróf. Rek nem felelt, csak nézte, hogy a nadír hadúr belép az árnyékba és eltűnik a szeme elől. Nehezen halt meg, mondta Hógun. Rek megfordult, leült egy kőre és felemelte a sisakrostéját. Mit vártál? Kérdezte Rek, és megdörzsölte fáradt szemeit. Keményen élt. Hamarosan követjük, mondta Hógun. Az emberek már egy napig sem bírják. A város elnéptelenedett, már a tábori pék is elment. De tanács? Elmentek mind. Bricklin egy vagy két nap múlva visszatér a Balin üzenetével. Szerintem egyenesen Úrriknak hozza a választ, amikor már ő ül az erődben. Rek nem felelt, nem volt mit. Hógun igazat mondott, a csatának vége. Csak a mészárlás maradt hátra. Serbitár, Vintár és Menahem közeledtek csendesen, rongyos, véres fehér köpenyekben. Egyikük sem sebesült meg. Serbitár fejet hajtott. Itt a vég, mondta. Mik a parancsaid? Rek megvonta a vállát. Mit mondjak? Visszavonulhatunk a belső erődbe, ajánlott a Serbitár, de még annak a védelmére sincs elég emberünk. Akkor itt halunk meg, mondta Rek. Az egyik hely épp olyan jó, mint a másik.
Igaz, felelte Vintár gyengéden. De azt hiszem, kapunk néhány óra pihenőt.
Miért? Kérdezte Hógun, meglazította a bronz csatot a vállán és levette a köpenyét.
Szerintem a nadírok ma már nem támadnak. Majd dicsőséges harcost vágtak le, akinek híre még köztük is legenda számba megy. Ünnepelni fognak, lakmározni. Holnap, amikor mi is meghalunk, megint ünnepelnek.
Rek levette a sisakját, jól esett a hűvös szél az izzadt homlokán. Felette tiszta kék volt az ég, aranyló a nap. Mélyen beszívta a friss hegyi levegőt, érezte, amint szétárad a testében. Eszébe jutottak az örömteli napok Horeb fogadójában. Messze szállt napok sosem hozhatók vissza. Káromkodott, majd felnevetett.
Ha nem támadnak, ünnepeljünk mi is, mondta. Az istenekre, az ember csak egyszer hal meg életében. Ezt meg kell ünnepelni, nem?
Hógun vigyorgott, és a fejét rázta, de Nyíl, aki észrevétlen csatlakozott hozzájuk, megveregette Rek vállát.
Te vagy az én emberem, mondta. De miért nem csináljuk szabályosan?
Szabályosan? Rek nem értette.
Ünnepeljünk a nadírokkal, mondta Nyíl. Akkor ők fizetik az italt.
Igaza van, Bronzgróf, mondta Serbitár. Meglátogatjuk a nadírokat?
Megőrültetek?
Kérdezte Rek, és egyikről a másikra kapta a pillantását.
Te mondtad, Rek, hogy csak egyszer halunk meg, mondta Nyíl. Nincs veszíteni valunk. És a nadír vendégbarátság törvénye megvéd?
Ez őrültség, mondta Rek. Komolyan beszéltek?
Igen, felelte Nyíl. Én szeretném leróni utolsó tiszteletemet Drusz előtt. És jó témát adunk a nadír dalnokoknak. Hehej, fogadni mernék, hogy a drenai költők is átveszik a dalokat? Nekem tetszik az ötlet. Gyönyörű.
A sárkány barlangjában vacsorázunk.
Te fenébe!
Veletek tartok, mondta Rek.
Bár attól tartok, elment az eszem. Még arindulunk. Úrrik elefántcsont trónszékét a sátra előtt állították fel, aranyjal himzett keleti selyem köppenyben ült rajta a hadúr. A farkasok törzsének kecskebőr koronáját viselte a fején, haját a ventriai királyok módjára fonta be. Körülötte a hadnagyai ültek, mögöttük ezernyi körben a többi harcos. Minden kör közepén nadír lányok táncoltak a sok száz dob harsogó ütemére. A vezéri körben a nők egy mágia körül táncoltak, a mágián Drusz feküdt, csatabárgya mellkasán, keze összefonva. Számtalan tűz égett, sülő hús illata töltötte meg a völgyet. A szolgálók mindenfelé lirdel, kecsketejből erjesztett alkohollal teli kancsokat kínáltak.
Ulrik Drusz tiszteletére lentriai vörösbort ivott. Nem ízlött neki. Túl gyenge és vízíző volt egy olyan ember számára, aki az északi sztyeppék erősebb italaihoz szokott. Mégis azt itta. Rossz modorra vallana, ha nem tenné, mert Drusz lelkét is meghívták a torra, külön kupát töltöttek tele a számára, és egy második trónszéket állítottak fel Ulrik jobbján. A nadir hadúr mogorván bámult el, kupája pereme felett a mágiára helyezett testet nézte.
Ideje volt, hogy meghaj öreg, mondta halkan. Örökké fogsz élni a dalainkban, és nemzedékek múlva is emlegetni fognak a tábortüzek körül.
Ragyogott a hold a felhőtlen égen, a csillagok, mint távoli gyertyák imbolyogtak. Ulrik hátradőlt, és az örökké valóságot figyelte. Miért ilyen rossz kedvű? Mi nehezedik a lelkére? Ritkán került ilyen hangulatba, és még sohasem egy újabb győzelem előestéjén.
Miért?
Pillantása visszatért a csatabárdra és a testre.
Te tetted ezt velem, haláljáró, mondta. A hősi tetteid mellett én vagyok a sötét árnyék.
Ulrik tudta jól, hogy minden legendának megvan a ragyogó hőse, és a sötét, sötét gonosza.
Ez minden mese lényege. Nem vagyok gonosz, mondta. Született harcos vagyok, meg kell védenem a népemet, és felépíteni egy birodalmat.
Újabb korty lentriai bort nyelt, és teletöltötte a poharát. Uram, valami baj van? Kérdezte az egyik hadnagya, Ogászi, a vaskos sztyeppi lovas, aki virájét megölte.
Vádol! Mutatott Ulrik a testre.
Meggyújtsuk a tüzet?
Éjfél előtt ne! Rázta meg a fejét Ulrik. A kapuknak nyitva kell állniuk, amikor megérkezik.
Nagy tisztelettel adózol neki, uram.
Akkor miért vádol?
A halálával.
Nogus a kardja mérgezett volt. Tudom a szolgájától.
Nem a te parancsodra, uram. Én is ott voltam.
Számít ez? Nem én felelek azokért, akik engem szolgálnak? Bemocskoltam a legendámat. Sötét, sötétett farkasfej Ulrik.
Holnap amúgy is meghalt volna, mondta Ogászi.
Csak egy napot veszített. Kérdezd meg magadtól, Ogászi, mit jelent egy nap? Az ilyen emberek, mint haláljáró, talán egyszer jönnek el minden 20 nemzedékben. Ritkák. Mi egy nap egy közönséges embernek? Egy év, 10 év, egy élet? Láttad, hogy halt meg?
Láttam, uram.
El tudod felejteni?
Nem, uram.
Miért nem? Láttál már bátor embereket meghalni?
Rendkívüli harcos volt, mondta Ogászi. Még amikor végleg elesett, akkor is azt hittem, fel kell újra. Az emberek egy része még most is félve pillant a mágiára, várják, hogy felálljon.
Hogyan szállhatott szembe velünk? Kérdezte Ulrik. Az arca elkékült a méregtől. A szíve rég meg kellett volna álljon. És a fájdalom?
Ogászi vállat vont.
Amíg háború lesz, lesznek harcosok. Amíg harcosok vannak, lesznek hercegek a harcosok között. A hercegek között királyok, a királyok között császárok. Te magad mondtad, uram, Drusszhoz hasonló 20 nemzedékenként születik. Azt várnád, hogy ágyban halljon meg? Nem, de szerettem volna, ha a neve is meghal. Hamarosan az enyém lesz a valaha létezett legnagyobb birodalom. A történelmet én fogom megírni. Kitörölhetném őt az emberek emlékezetéből, vagy befeketíthetném a nevét. De nem teszem. Íratok egy könyvet az életéről, és az emberek tudni fogják, hogy szembeszállt velem.
Egy Ulriktól nem várhatunk mást, mondta Ogászi, és csillogott a szeme a tábor tűzfényében.
Te ismersz engem, barátom. De a drenaiak közül sokan azt képzelik, Drusz szívéből vacsorázom. Csecsemő faló, sétáló pestis, gulgotíri barbár.
Azt hiszem, uram, ezeket a neveket te találtad ki.
Igaz. De egy vezetőnek ismernie kell a háború minden fortéját.
És sok cselnek semmi köze a lándzsához, a karthoz, vagy az íjhoz. Szavak rabolják meg az emberek szívét, bár a kard öli meg őket. Az emberek félnek engem, és ez hatékony eszköz. Némelykor a fegyver a használója ellen fordul, uram én... A férfi hirtelen elhallgatott.
Eszély, jogászi. Mi a baj?
A drenaiak, uram. Itt vannak a táborban. Ogászi szeme hitetlenkedve kerekedett el. Urrik félig kiemelkedett a székből. A körök megtörtek, az emberek felálltak, hogy lássák a nadírok ura felé tartó bronzgrófot. 16 ezüst páncélos férfi jött mögötte, utánuk egy légiós tábornok és egy szőke harcos hosszú íjjal a kezében. A dobok elnémultak, minden tekintet a hadúr felé fordult. Urrik szeme összeszűkült, látta, hogy a látogatók fegyverrel jöttek. Rémület öntötte el egy pillanatra, vadul kergetőztek a gondolatai.
Ide jönnek és megölik?
Hallotta Ogászi pengéjének a sziszenését és felemelte a karját.
Nem, barátom, adjuljanak!
Ez őrültség, uram,
suttogta Ogászi, amikor a drenaiak egyre közelebb értek.
Töltsetek bort a vendégeinknek! Az idő, hogy megöljük őket, csak az ünnepség után jön el. Álljatok készen!
Urrik a bronzgróf szürkéskék szemébe nézett. A férfi levette a sisakját, ettől eltekintve a teljes páncélzatot viselte, Egel híres kardja az oldalá lógott. A társai hátrébb álltak, vártak. Urrik kevés jelét látta bármiféle feszültségnek, bár a hogunként beazonosított légiós Gunn keze a kard markolat mellett nyugodott, és élesen figyelte Urrikot.
Miért jöttetek? Kérdezte Urrik. Nem látlak szívesen benneteket a táboromban.
A gróf lassan körülnézett, majd visszatért a tekintete a nadírhadúr arcára.
Különös, hogy megváltoztatja egy csata a nézőpontokat. Először is nem a te táborodban vagyok, de Elnok földjén állok, és ez jogszerint az enyém. Te jöttél az én földemre. Legyen, ma este szívből üdvözöllek. Miért jöttem? A barátaim és én búcsút akarunk mondani a legendás Drusznak, haláljárónak. Olyan szegényes a nadír vendégszeretet, hogy itallal sem kínáltok?
Ogászi keze ismét a kardja felé indult, a gróf nem mozdult.
Ha kihúzod a kardot, mondta lágyan, levágom a fejét.
Urrik leintette Ogászit.
Gondolod, hogy élve távozhattok? Kérdezte rektől.
Ha úgy akarom, igen, felelte a gróf.
Semmi beleszólásom?
Semmi.
Igazán? Tetszel nekem. Mindenfelé nadíriászok állnak. Az intésemre páncélodat teletűzdelik fekete vesszőink. Hé, azt mondod, semmi beleszólásom? Add ki a parancsot, ha tudod, kérte a gróf.
Urrik az íjászokra pillantott. Készen álltak, számos íjat már kifeszítettek, az acélhegyek megcsillantak a tűzfényében.
Miért ne tudnám megparancsolni? Kérdezte.
Miért nem teszed?
Kíváncsiság. Mi a látogatásotok valódi célja? Meg akartok ölni? Nem. Ha akarnám, megölhetnélek, mint a sámánodat, csendben, láthatatlanul. A fejed féregrágta kagyló lehetne rég. Nem vagyok kétszínű, a barátom előtt akarok tisztelegni. Vendégül látsz bennünket, vagy térjek vissza a várba?
Ogászi, szólt Urrik. Uram?
Hozzás frissítőket a grófnak és a kísérőinek. Rendeld vissza az íjászokat, folytatódjék a mulatság.
Igen, uram, mondta kétkedve Ogászi. Urrik felkínálta a grófnak a mellette álló trónt. Rek bólintott és Hogunhoz fordult.
Érezzétek jól magatokat. Gyertek vissza, értem, egy óra múlva.
Hogun tisztelgett, Rek figyelte, amint a kis csapat arrébb sétál. Elmosődött, amikor látta, hogy Nyíl áthajol egy nadír válla felett, és felemel egy kupalirdet. A férfi meghökkent, amikor eltűnt az innivalója, majd jót nevetett.
Átkozott jó, igaz? Kérdezte. Te jobb, mint a déli vörösecet.
Nyíl bólintott, és előhúzott egy flaskát, felkínálta a nadírnak. A férfi gyanakvó tétovázással nyúlt érte, de a társai őket figyelték. Lassan kihúzta a dugót, kortyolt egyet kóstolóként, majd meghúzta az üveget.
Ez is átkozott túl jó, mondta. Mi ez?
Lentriai tűznek hívják. Ha megkóstoltad, sose felejted el. A férfi bolintott, majd arrébb húzódott, hogy legyen helye Nyílnak.
Gyere, Iász! Ma nincs harc! Ma beszélünk!
Kedves tőled, Vélókötő! Reka trónszéken ülve megfogta Drusz vörös borral teli kupáját, és a mágia felé emelte. Orrik is követte a példáját, mindketten csendesen tisztelegtek a halott előtt.
Nagy ember volt, mondta Orrik.
Az apám mesélt róla, és a hölgyéről.
Rovenának hívták, ugye?
Igen, nagyon szerette.
Úgy helyes, bólintott Orrik, hogy egy ilyen ember megismerje a nagy szerelmet.
Sajnálom, hogy eltávozott.
Jó lenne, ha a háború játék volna, ahol senki nem hal meg. A csata végén találkoznánk, mint most, leülnénk és beszélgetnénk.
Drusznak ez nem tetszett volna.
Ha játszanánk, ahol az esélyek számítanak, Drosdelnok már a tiéd lenne. De Drusz olyan ember volt, aki megváltoztatja az esélyeket, és bolondot csinál a logikából.
Csak egy ideig, hisz meghalt.
Na és te? Miféle ember vagy te, Regnak gróf?
Ember, Orrik úr, mint te.
Orrik közelebb hajolt, állát a kezére támasztotta.
De én nem vagyok egyszerű ember. Soha nem veszítettem még csatát.
Még én sem.
Nem értelek. Ha semmiből tűntél elő, nincs múltad, elvetted a haldokló gróf lányát. Soha senki nem hallott rólad, nem ismerik a tetteidet, mégis meghalnak érted az embereid, mint egy rajongott királyért. Ki vagy te?
A bronz gróf.
Ezt nem fogadom el.
Na, akkor mit mondjak?
Rendben, a bronz gróf vagy. Nem számít. Holnap visszatérhetsz a sírodba, te és a követőid is. 10 000 emberrel kezdtétek meg a csatát, ma talán 700-an vagytok. Sebosztogató Magnusban bíztok, de ő nem érhet időben ide.
És ha ide érne, az sem számítana.
Nézz körül, az én seregem győzelmeken nőtt föl. És egyre nő. 4 ilyen seregem van. Megállíthat bárki?
Nem fontos, hogy megállítsunk, mondta a gróf.
Soha nem is volt fontos. Ekkor mit csináltok?
Megpróbálunk megállítani.
Találós kérdés.
Nem fontos, hogy megértsd. Lehet, hogy a sors azt kívánja, hogy győzzél. Lehet, hogy egy nadir birodalom jót tenne a világnak. De kérdezd meg magadtól, ha nem várt volna ellenséges sereg, csak Drusz, ő kinyitotta volna a kapukat?
Nem. Harcolt volna és meghalt volna, felelte Orrik.
Nem a győzelemért harcolt volna.
Akkor mi értelme a halálának? Értem a rejtvényedet, gróf. De elszomorít, hogy ennyi embernek kell meghalnia, amikor hiába való az ellenállás. Ennek ellenére tisztellek. Gondoskodom majd róla, hogy a te mágiád is legyen olyan magas, mint Drusszé.
Köszönöm, de ne. Ha megölsz, temessetek el a belső erőd mögötti kertben. Találsz már ott egy virágokkal borított sírt, ott fekszik a feleségem. Temes mellé. Orrik percekig csendben ült, ismét teletöltötte a poharakat.
Úgy lesz, ahogy kívánod, bronzgróf, mondta végül. Gyere, vendégül látlak a sátramban. Eszünk egy kis húst, iszunk egy kis bort, és barátok leszünk. Mesélek neked az életemről és az álmaimról, és te beszélhetsz a múltadról és az örömeidről.
Miért csak a múltról, Orrik úr?
Csak a múlt maradt már a számodra.